Nagy bátorsággal lépünk eléd, mennyei atyánk, a kegyelemmel teljes királyi trónod elé. Felemeljük a kezeinket, és meghajtjuk a szívünket előtted, és magasztalunk, imádunk, dicsőítünk téged. Imádunk téged szellemben és igazságban. Köszönjük neked azt, hogy irgalmasságot találtunk előtted. Köszönjük azt, hogy a következő szintre emelsz bennünket, hogy növekedhetünk, hogy épülhetünk a szentséges hitünkben. Mindezt a Jézus Krisztusban tesszük. Felépülünk szent házzá, mint élő kövek, egymáshoz kapcsolódva. Felépülünk a te dicsőségedre. Drága Szent Szellem, te munkálod ezt bennünk. Te vezetsz bennünket ezen az úton. Te adsz nekünk megértéseket, kijelentéseket és útmutatásokat. A mai napon is épülni fogunk, atyánk, a te ígéd által, a Szent Szellemed bölcsessége által. Hálás a szívünk neked ezért. Köszönöm neked, atyám, hogy adsz nekem bátorságot, hogy bátran szóljon a te ígédet mindazoknak, akik hallják. És köszönöm neked, drága Szent Szellem, hogy te vagy az, aki megértést adod a szívekbe. És nem a test indulata, nem az ember akarata érvényesül, hanem a te bölcsességed, a te keneted érvényre jut a szívekben. És letör és áthatol minden ajtó, minden gáton. Jézus nevében. A te igéd gyümölcsöt terem ott, ahol te ezt küldted. Nem hullik a porba. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen, amen. Kiáltsatok egy halleluját. Hallelujá, foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó itt állni előttetek újra, és jó felétek szolgálni. Bár még csak most kezdem, de már most érzem, hogy ez nagyon jó. Hiszem, hogy nektek is jó lesz ez, nem csak nekem. Bár nem véletlenül imádkoztam azért, hogy Isten adjon nekem bátorságot, hogy elmondjam mindazt, amit el kell mondanom. Nem dorgáló, fegyelmező üzenettel jöttem, ne értsétek félre. Csak tudjátok, van egy stílusom, amit sokan szerettek, és egy páran nem annyira. Szeretném úgy előhozni mai üzenetet, ami a növekedésről szól, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, világos legyen, és a szellem kenetével átitatott legyen. Ott kezdeném, hogy az elmúlt pár hétben nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogy lehetséges az, hogy elhangzik egy üzenet, elhangzik egy tanítás, akármilyen témakörben is. Valakit az felemel, valakit az bátorít, valakit az inspirál, valakinek egy nagy löketet ad, és felemeli a hitét, és megerősíti, és ugyanazokat a szavakat, mondatokat hallva, valaki más pont az ellenkezőjét érzi, lenyomva érzi magát tőle, fenyegetve érzi magát tőle, megbotránkozva érzi magát tőle, pedig ugyanaz hangzott el, ugyanabban az időben, ugyanattól az embertől, és két különböző ember teljesen mást vesz ki belőle. És ezen gondolkoztam, hogy mi lehet ennek az oka. Sok oka van ennek, és szeretném ezzel kezdeni mai napon. Jézus is tudta ezt, és neked is tudnod kell azt, hogy amikor Jézus prédikált és Jézus beszélt, valaki hitt ő benne és hitt neki, és valaki pedig elutasította őt. Pedig Jézus nem két nyelvűen beszélt, következetes volt, ugyanazt mondta, és egy azon időben valaki megértette, valaki pedig nem értette meg. Valaki elfogadta és hódolattal imádta őt, valaki pedig teljesen elutasította őt. Miért van ez? Amikor Jézus a magvetés példázatáról beszélt, a történetet nem fogom felolvasni, mindenki ismeri a lényegét, csak egy bizonyos részt olvasok fel, akkor ugye négyféle szívről, négyféle szív állapotról, négyféle szív talajról beszélt. És ugye négy különböző típusról beszélünk, de van mindegyikben egy közös vonás, egy közös pont. És erre szeretném most az elején a hangsúlyt és a centrumot irányítani. Lapozzatok a Lukács evangélium 8. fejezetére, ahol a 11-es verstől Jézus maga magyarázza a saját maga példázatát. Azt mondja, a példázat pedig ez. A mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljön az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségétől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. A negyedik pedig, amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek állhatatossággal. Most azt gondoljuk így első hallásra, hogy hát négy különböző szív, négy különböző talaj, nincs bennük semmi közös, de van közös. Mindegyik hallotta az igét. És ez tegnap direkt így is olvastam ezzel a szemmel, hogy olvastam, hogy valóban meg van említve ez, hogy hallották? Igen, 22-es versben. Az útfélen valók pedig, akik hallják, és eljön az ördög, 13-asban a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, és folytatja Jézus, 14-es vers, a tövisek közé esett ezek, akik hallották, és a jó földbe esett mag, ezek azok, akik a hallott igét, és így folytatja Jézus. Tehát van valami közös, mindegyik őjük hallotta az igét. Mégis egy földtípus, egy szív állapot, amire Jézus azt mondja, hogy megtermi a gyümölcsét, de még ezek sem egyöntetűen teremnek, hanem valamelyik 30, valamelyik 60, valamelyik 100 annyit. És Jézus itt nem fejezi be. A Lukács evangéliumban van csak egyedül leírva az, amire most összpontosítani szeretnék, ez pedig a következő igevers, ami a 18-as, ezt szeretném felolvasni. Ezt mondja Jézus, meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Azt mondta itt Jézus maga, hogy meglásd, mi módon hallgatod. Az egyszerű fordítás úgy adja ezt vissza, hogy gondoljátok át alaposan, hogyan hallgatjátok. Mit? Az igét. A tanítást, a prédikációt. De én ezt szeretném kiterjeszteni akár a dicsőítésre is. Milyen szívvel hallgatod? Milyen szívvel imádó szívvel vagy itt? A bővített fordítás azt mondja ugyanerre a 18-as igére, hogy szóval legyél óvatos, hogyan hallgatod. Valaki megérti az igét, és valaki pedig félreérti. Miért lehet ez? Itt Jézus elég súlyos, nyomós indokokat hoz azért, hogy miért lehet nem gyümölcsöt teremni, vagy hogyan lehet nem gyümölcsöt teremni hallott ige következtében, de nem az igét kibővítve, csak egy kicsit magyarázva engedjétek meg, hogy azt mondjam el nektek, amit én látok és tapasztalok, hogy bizony, ha sérelmek vannak a szívedben, akkor másképpen hallgatod. Ha előítéleted van, akkor másképpen hallgatod. Ha féltékenység van benned, akkor másképpen hallgatod. Amikor irigység van benned, akkor másképpen hallgatod. Amikor vannak rossz tapasztalataid, akkor másképpen hallgatod. Amikor csalódások értek, és megbántottak, Más a szíved állapota, más, hogy a hallgatod, mást veszel ki belőle. Más az, ami megvilágosodik. Pedig a szellem ugyanazt mondja mindenkinek. Isten igéje egyértelmű mindenki számára. És ami még, és ami a mai témánk, ami miatt erről ezt az ige sort felhoztam, az az, hogy ami miatt még máshogyan hallgatják az emberek, az a gyermekiesség. Azt, hogy éretlenek. Természetesen ti mind kivételek vagytok. Azoknak szól ez, akiknek szól. Az elmúlt hetekben, hónapokban István a tanulja rá, kaptunk hideget, meleget, bőségesen. Nem szeretnék magamról beszélni, mert igazából ez nem annyira nagyon fontos, de a 3 héttel ezelőtt elhangzott üzenet után sok bátorító, felemelő, már kellemetlenül dicsérő megnyilatkozás jött felőletek Facebookon, SMS-ben, levélben, szóban, mindenféle módon, külföldről, belföldről, hogy már zavajba ejtő volt, és mondtam, hogy elég, nem kell, nem tőlem van. Ugyanerre a tanításra, akire valaki azt mondta, hogy ez mennyire építette, mennyire felemelte, mennyire nagy lendületet adott neki, valaki más fenyegetve érezte magát. És vannak más gyülekezetben lévő hívő testvéreink, akik követnek bennünket, akik, mint kiderült, évek óta rendszeresen figyelnek minket, és ha valamivel egyetértenek, csöndben vannak. De amint van valami, amivel lehet nem egyetérteni, hatalmas megnyilvánulással öntik rád, ránk, mindannyiunkra azt, hogy nekik mi a véleményük, mi az ellenvéleményük arról, ami elhangzott. Azzal nincsen gond, úgy hiszem, hogyha van véleményed, még ellenvéleményed is lehet. Csak legyél érett, legyél bölcs. Mi nem vagyunk azok a keresztények, akik más gyülekezeteket kritizálunk. Ha nem értünk velük együtt, szeretjük őket. És elismerjük őket, hogy Krisztus testének tagjai, ha újjászületett gyülekezetről van szó, szellemmel teljesek, örvendezünk nekik, végezzék a munkájukat, és megáldjuk őket. De nem irogatunk se Facebook, se YouTube, se semmilyen platformon negatív kommenteket a tanításaikra. Többek között azért, mert nem is követjük nagyon őket. De hogyha el is jut hozzánk egy-két információ, akkor is azt megtartjuk magunkban. Legyen véleményed, csak legyél érett. A bolond ember az, aki mindenképpen azt akarja, hogy az ő véleménye nyilvánvaló legyen. Te ne legyél bolond ember. Lehet véleményed, de ne ítélkezzél senki felett. Attól, hogy te a jobb bál vagy, attól még a bal térdet elismerheted. Bár nem vagyunk napi kapcsolatban egymással, és neki sincs semmi problémája, de nem vagyunk összekapcsolva. Egy test tagjai vagyunk, ami a közös bennünk a fej. És tiszteljük őt, még hogyha más a funkciójuk és más a feladatuk is. Ennél többet mi sem kérünk és várunk el másoktól. Nem vagy másodosztályú állampolgár, és nem vagy másodosztályú keresztény. Ezt tudd. Tudd az értékedet Krisztusban. Ne engedd meg semminek és senkinek, hogy téged a porig alázzon. Nagyon sok olyan kommentet, amely már a megszólításában, a hangvételében trágár, obszén, ítélkező, kritikus, arra sem méltatok, és az én magán dolgom, hogy válaszoljak rá. Azonnal törlöm, és egyáltalán nem foglalkozok vele. Aki tisztességes hangnemben hajlandó kifejezni a véleményét, azzal természetesen szóba állunk, de nem fogom a farkast simogatni a gyülekezetben, hogy jaj, bárcsak megtérsz. Mert a farkas az nem azért jön, hogy a bárányokat építse, hanem hogy raboljon, lopjon, pusztítson. Úgyhogy a farkasokkal nem bánunk kesztyűs kézzel. És ezt a mondatot vajon te hogy hallod? Fenyegetve érzed magad? Vagy pedig örülsz ennek, hogy halleluja? Ez a te védelmedben van. Azt mondta itt Jézus, a 17-es verset olvasom ugyanitt, nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudodnék, és világosságra ne jönne. Halleluja! Valaki ezeket hallva megretten, hogy jaj, nincs titok, ami világosságra ne jönne. Miért? Lehet, hogy azért, mert van egy kis vaja füled mögött. Mert van egy kis titkolni valód. Lehet, hogy azért van az, hogy ettől az igétől megrettensz és fenyegetve érzed magad. Amikor az alávetésről és az engedelmességről van szó, akkor miért rezzensz össze? Miközben ez az alapja annak, hogy növekedjél. Ez az alapja annak, hogy a következő szintre lépjél. Az Istennek való alávetés, az őneki való engedelmesség. Ez nem fenyeget téged, ez felemel téged, ha a megfelelő szívvel hallgatod. Amen. Halleluja. A nem megfelelő hozzáállás az könnyen átmegy kritikai megnyilvánulásba. És szeretnék felolvasni most két igét is, amely felszólít bennünket arra, hogy növekedjünk. Ugye ez a mai alkalomnak a témája. Az Efézus 4.15 azt mondja, hanem az igazságot követvén, vagy az igazságos szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Úgy hiszem, hogy a növekedéssel kapcsolatban, életed bármely területén úgy tudsz hitbe kerülni, hogyha megismered azzal kapcsolatban Istennek az akaratát. Szokták mondani, és egy nagy igei bölcsesség ez, hogy a hit ott kezdődik, ahol ismerik Isten akaratát. És hagyj jelentsem ki nagy bátorsággal neked azt, hogy Isten akarja azt, hogy te növekedjél. Életed minden területén. Növekedj a békességben, a kijelentésekben, a hitben, anyagiakban, a szeretetben, a megbecsülésben, a tiszteletben, és lehetne sorolni, növekedjél. Növekedjél, növekedjél, és egyre magasabb szintre érjél. De 1 Péter 2.1.2 mondja, azt hiszem ez a múlt héten is elhangzott, hogy levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon összezsugorodjatok, hogy kétségbe essetek, hogy egyre szánalmasabb legyen a kinézetetek. Nem, hogy növekedjetek, erőteljesek legyetek, növekedjetek. Ez Isten akarata, hogy növekedjél. És tudod, amikor a Szent Szellemmel át vagy itatva, akkor a te számodra a természet fölötti kézzel foghatóvá válik. Akkor a te számodra az a természet fölötti, ami a világ és az érzéki keresztények elől, a testi keresztények elől el van rejtve, el van zárva, mert nem foghatják meg, nem érinthetik, nem tudják azt megítélni. De neked, aki szellemi vagy, akit növekszel, szintről szintre, hitről hitre, kegyelemről kegyelemre, olyan túláradásait láthatod meg Isten kegyelmének, amiről most lehet, hogy csak álmodozol és vágyakozol 5, 10, 15, 20 vagy 25 éve. Tudod, nagyon sok keresztény van Krisztus testében, talán köztünk is, akik nagyon régóta szeretik Istent, hűségesek, szeretik az igét, de mégis kisgyermekek az Úrban. Kisgyermekek szellemi értelemben, úgy is mondhatnám, hogy éretlenek. Pedig szeretik az Urat, tisztelik őt, hallgatják az igét rendszeresen. Miért lehetséges ez? A különbséget tudod, mi hozza el? A különbséget az hozza el, hogy az igét megcselekszed, vagy nem cselekszed meg. Hallgatod az igét, egyetértesz vele, bólintasz rá, és magasztalod az igét, és magasztalod az Urat, és szereted az Urat, de ha nem cselekszed meg, akkor a növekedésed nem lesz látványos, vagy éppen semmilyen. És egyik hónapról a másikra élsz, és egyik hétről, egyik évről a másikra, és azt kérdezed, hogy Uram, körülöttem olyan sokaknak olyan jól megy a dolguk. Mi a különbség? Én is szeretlek téged. Én is szeretlek. Én is akarom azt, amit a másik megtapasztalt. Hogy kézzel foghatóvá legyen a számomra az, amit te megszereztél nekem a Golgotai keresztfán. Akarom én is ezt. Akkor halld meg Jézus szavát. Azt mondta, hogy valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi azt, az bolond. És ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi, az bölcs. Te legyél bölcs ember. A különbséget az életedben lehetséges, az hozza majd el, sőt, biztosan elhozza az életedben a növekedést, ha az igét nem csupán hallgatod, hanem elkezded végre megcselekedni. Amikor nem csak úgy gondolsz az igére, hogy egy vallásos frázis, egy vallásos jó prédikáció, egy jó tanítás, hányszor prédikáltunk a szeretetről? Hányszor prédikáltunk a megbocsájtásról? Hányszor prédikáltunk a Szent Szellemmel való közönségről? És az elmúlt évek, évtizedek biblia iskolányi tanítást felülelő üzenetei a rendelkezésedre állnak. De csak hallgatni önmagában nem elégséges ahhoz, hogy elérd azt a növekedést, azt a fejlődést, amire úgy igazából ott belül vágyakozol. El kell végre kezdened megcselekedni. Amen. Hú, de jó, hogy hallod ezt, ugye? Nem tudom, a némelyetöknek a szívedobbanását hallom a nyakában. Őszintén magunkra kell néznünk, hogy hol állunk. Jó, hogyha van előtted cél, és annak neki feszülsz. Jó, hogyha van valami, aminek neki tudsz dőlni. És jó, hogyha elkezdesz végre bizonyos dolgokkal kapcsolatban másképpen gondolkodni. Mert ha belekerültél egy élethelyzetbe 5-10-20 év alatt, és szeretnél abból kijönni, mert az neked nem tetszik, ugyanazzal a mentalitással, ugyanazzal a gondolkozásmóddal nem fogsz tudni kijönni. Van a tanmese, mindenki ismeri, fölteszik a kérdést a cégnél, a gyülekezetbe, családba, bárhol, ki akar változást? Mindenkinek fönn a keze, én akarok változást, én változást akarok. És ki akar változni? És akkor mindenki lapít, mindenki sunyiban van. A változás benned kezdődik. Ne kívülről akard a változást. Annyira szeretnéd, hogy megváltozzon a férjed. Annyira szeretnéd, megváltozzon a gyermeked. Annyira szeretnéd, megváltozzon a pásztorod. Annyira szeretnéd, megváltozzon a szomszédod, vagy a főnököd, vagy a kollégád. De ne ott kezd. És a hitedet ne abba fektesd, hogy ők megváltoznak. Hanem magaddal foglalkozz. Úgy is mondhatnám, a saját házad táján söprögess. És főleg nem más gyülekezetek és más felkent prédikátorok, pásztoroknak az üzeneteit kommenteld negatívan. Hagyd békén őket. Nem a te dolgod. Nem a te feladatod. Ha jót hallasz róla, ha rosszat hallasz róla, a te dolgod az, hogy imádkozz értük. Krisztus testének tagjai vagyunk. Ha ők jók és erőteljesek, az nekünk is jó, mert Krisztus testét erősítik. Nem vagyunk senkivel ellenséges viszonyban Krisztus testében, és senkivel nem vagyunk versenyhelyzetben. Senkivel nem kell versenyeznünk. Senkihez nem kell szabnunk magunkat. Az Úr Jézushoz szabjuk magunkat. És elismerünk másokat. Tiszteletbe tartjuk őket. Még akkor is, ha nem értünk velük egyet. Vannak, akik nem értenek velünk egyet bizonyos tantételekben. Ez az ő szüverén joguk. Mindennyiunknak Istentől leszen az ítélete. Úgyhogy nem te vagy az ítélő bíró, ezért kérlek, tartsd meg a véleményedet magadban. Zárójelben. Az egyik legszembetűnőbb dolog azzal kapcsolatban, hogy valaki érett, felnőtt férfiúi korra jutott el Krisztusban, az, hogy hogyan reagál azokra az élethelyzetekre, azokra a nehézségekre, vagy azokra a problémákra, próbákra, amik az életében felmerülnek. Ugye te az az ember akarsz lenni, aki jó példa akarsz lenni. Jó példa a másiknak, jó példa a kívülállóknak. Akiről, hogyha kiderül, hogy valami nehézséggel kell szemben nézned, akkor is megőrzöd a békességedet. Akkor is megőrzöd a hitedet. És akkor is tudod azt, hogy a szavaiddal nem a panaszkodás és nem a siránkozás, ami ki kell belőle jöjjön, hanem a hálaadás. Sok keresztény tehát szereti Istent, de nem nőtt még fel, és nincs ezen a helyen, nincs ezen a szinten. Amikor az élet viharai jönnek ő rá, akkor a kétségbeesés, a hitetlenség, a negatív kijelentések, a szavak, a félelem megnyilvánul rajta. Ez nem az érettségnek a jele. Azt mondta egyszer valaki nekem, 20 éve keresztény, szinte vágyakozóan keresem a helyes szót, hogyan mondjam, de a lényeg az volt, hogy amikor bejön a gyülekezetbe, ő semmi másra nem vágyik, hogy amit egész héten elrontott, azt felemeljék a gyülekezetbe, bátorítsák, kicsit megcirógassák a szeretett közösségben, igazából arra van szüksége, hogy megveregessék a vállát, hogy igazából nincs probléma, legközelebb majd jobban csinálod, és felépítsék őt a gyülekezetben, és azt mondom erre, hogy ez az igényed, ez jogos. A gyülekezetben egymást felépítjük. Csak hadd mondjak neked valamit ezzel kapcsolatban, és halld meg, amit mondani akarok. Ha 20 éves keresztény vagy, vagy 30, vagy 25, igazából nem évekhez viszonyítható ez, akkor végre eljuthatsz egy más gondolkozásmódra. Amikor nem azt várod el, hogy téged felemeljenek, akkor már végre az van benned, hogy hadd emeljek föl valakit. Hadd legyek én valakinek az oszlopa. Hadd legyek én valakinek a támasza. Hadd bátorítsak valakit én. Hadd legyek az az ember, aki megszabadít másokat. Keresztény vagy, szabadulásra van szükséged. Te vagy a szabadító. Ébredj fel, a szabadító benned él. Te kell legyél az, akin a Szent Szellem megnyilvánul, akin átfolyik. Nem mindig az, aki én kis szerencsétlen kis nyomoronc, emeljen valaki engem ki a depresszióból. És ez egy másfajta gondolkozásmódot, egy másfajta mentalitást kér, követel meg tőled. Ha gyermeki vagy, mindig arra van szükséged, hogy valaki felemeljen. Ha érett vagy, ha felnőtt vagy, akkor te emelsz fel másokat. Úgyhogy vizsgáld meg magad. Nekem is szükségem van bátorításra. Most a napokban vagyok 25 éves keresztény. Most a napokban Jimmy és Erzsike lent voltak Tolnán, 95 nyarán, iszonyú kánikula, és az Úr ott megérintett, rám talált. És 25 éves fejjel is, mármint keresztény fejjel, egyébként 40-et már régóta taposom, szükségem van arra, hogy bátorítva legyek. Szükségem van arra, hogy felemelve legyek. Nekem is, és neked is, és ez rendben van. De amikor csak ez az igény bennünk, amikor csak ez a vágy bennünk, akkor még gyermekek vagyunk, kiskorúak vagyunk. Úgyhogy ébresztő. Tudod, a gyermeki keresztényekre jellemző az, hogy állandóan Isten áldásai után rohangálnak. Keresik az áldásokat, keresik azt, hogy Isten hogyan áldhatja meg őket, keresik azt, hogy milyen módon tudnának Istentől valamiféle ima választ, vagy valamiféle gyümölcsöt kicsikarni, és áldás, 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 áldás mentalitásúak, hogy Istenem áld meg, áld meg, áld meg. De mikor érünk oda, amikor azt mondjuk, hogy Uram, én téged követlek, és ami más nem érdekel, csak a kövessek téged. Amikor erre a szintre eljutsz, és ez nem egy elérhetetlen vágyállam, pár év elég ez, úgy hiszem keresztényként, hogy az Urat akarod követni, az Urat akarod szolgálni, akkor nem kell állandóan álcsingoznod azután, hogy Uram, áldjál meg, mert az áldások követni fognak. Sokszor anélkül, hogy kérnéd. Ez Istennek a természete. Ha követed őt, az áldások követnek téged. Ez így írja az ige. Úgyhogy ez is egy másik gondolkozásmód szint. Az Istenem, adj nekemtől, el kell jutni oda, hogy Atyám, mit adhatok neked? Atyám, mivel szolgálhatlak téged? Hogyan szolgálhatlak téged? Tudod, az örök élet az ajándék. Nem kell érte tenned semmit. Jézusban való hitedet, ha megvallod, ajándékba kapod az örök életet. A sikeres pályafutás azonban, a sikeres, győztes keresztény élet, az nem ajándék. És értsd jól, ahogy mondom. Ehhez neked erőfeszítéseket kell tenned. A győztes keresztény élet útjában sok akadály van. Sok-sok akadály. És van olyan akadály, amit te magadnak állítottál a növekedésed útján, valamit az ördög tolt eléd, és tudd meg, hogy nem a pénzhiány a növekedésednek az akadálya, nem a származásod, nem más emberek, nem a férjed, nem a feleséged, és nem az anyósod az akadálya a növekedésednek, hanem a saját testi mi voltod. Amikor a saját testi mi voltodat háttérbe szorítod, amikor az ént, az egót háttérbe teszed, akkor van igazából lehetőség arra, hogy a következő szintre lépjél. A János evangélium a 12. fejezetben Jézus beszél erről, és a fő központi ige sora a mai üzenetnek most következik. Nagyon-nagyon-nagyon keményen, nagyon határozottan és nagyon melbevágóan fogalmaz Jézus, akkor, amikor ezt a példáját, vagy példázatát elmondja a növekedéssel kapcsolatban. Hadd mondjam neked el, és értsd meg, hogy nincs más út a növekedéshez, csak ez. Istentől szellemi szinten ez az út, és ez így hangzik. János evangélium 12:24-26. Bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Könnyű erre az ige sorra hallelujját mondani, de hogyha belegondolunk ebbe, és egy picit most mélyebben bele lépünk ezekbe az igékbe, akkor bizony ezek nagyon megdöbbentő szavak Jézustól. Az ő szavai gyakorlatilag itt azt mondják, hogy a növekedést, a gyümölcsözést megelőzi valami. Nem tudom, feltűnt-e neked, hogy mi? A halál. A növekedést, a gyümölcsözést, a túláradást, a nagy bőséget megelőzi a halál. Amikor meghalsz önmagadnak. Hoztam otthonról pár darab gabonamagot. Elhoztam a tyúkok elől, talán nem haragszanak meg érte. És hadd mondjam el neked, ki tudom venni. Hoztam kettőt, hogy az egyik elgurul, meglegyen. Egy egyszerű gabonamag, olyan pici, nem is nagyon fogod látni. Ez egy búzaszem. Nem tudom, kamera rá tud közelíteni. Ilyen pici. És ebből a pici búzaszemből, vagy gabonaszemből csak akkor lesz növekedés. Ugye először úgy néz ki, mikor ki kell a földből, mint a fül lenne. Aztán szárba szökken, aztán a kalász megjelenik a fején. És akkor lesz gabona, és akkor lesz megsokszorozódás, hogyha ez a gabonamag meghal. Amíg ez a gabonamag nem hal meg, addig nincs növekedés. Amíg ez a gabonamag meg nem hal, addig nem jön elő ez. Látod a különbséget? Látod a megsokszorozódást? Mi kell ehhez? Ennek meg kell halnia. Ennek bele kell kerülnie a földbe. Ott a földben pedig nedvességet kell kapjon. És akkor az a kemény héja, a legtöbb mag az kemény héjú egyébként, az a kemény héj szétreped, és előjön belőle valami élet, egy új élet, amely önmagát megsokszorozza. Ugye Jézus elsősorban saját magáról beszél ebben a példában. Az ő halála, az ő kereszthalála, a mi életünk. De ebben vajon itt vajon megtalálod valahol a gyökér részén a eredeti magot? Nem. Talán valami kis származékot föl lehet lelni, de nem találod meg. És ez a helyzet veled is. Isten igéje a mag, de te is egy mag vagy. És ahhoz, hogy neked ilyen sokszoros növekedésed legyen, vagy akár még nagyobb, mint ez, idén tavasszal elég kevés eső volt, és a korai fejlődésében ez a kalász nem olyan túl sok szemet termelt magának, de ez lehetne akár kétszer ekkora is. De a lényeg, hogy ez a gabonaszem megsokszorozódjon, ahhoz neki meg kell halnia. És amikor arról beszélünk, hogy neked meg kell halni, akkor természetesen nem fizikai halálról beszélünk, hanem a testnek a haláláról. Mi a testnek a halála? A régi ó természetednek a haláláról beszélünk. A régi ó emberednek a haláláról beszélünk. Arról beszélünk, hogy van egy meg nem újított gondolkozásmódod, meg nem újított érzelmeid, vannak téves elképzeléseid, van saját akaratod, amit alá kell vetned Isten igéjének, önmagadnak meg kell halljál, és ekkor lehetséges az, hogy előáll ez a növekedés. Mindenki ezt szeretné, de nem hajlandóak sokan se a földbe kerülni, és nem hajlandóak a nedvességet magukba szívni. Mi a nedvesség? Mi a víz? Mi az eső az igében? Maga az ige. Az ige az, ami ha megöntöz téged, az ige az egyedüli, ami hogyha teljesen körbevesz téged, képes a szívedet meglágyítani, hogy abból valami jó dolog jöjjön elő. Isten igéje. És ha nem veszed a fáradtságot, és a hallott igét nem cselekszed meg, vagy nem öntözöd magad az igével, akkor ilyen kicsi maradsz, mint mag, és azon csodálkozol, hogy de hát miért nem termem meg azokat, az áldásokat, azt a teljességet, amit látok másnak az életében. Másnak olyan jól megy a családi élete. Olyan békességben él a gyerekeivel, olyan gyümölcsöző a szolgálata, és két évente új autója van, és szép egy házba költözött. Nincsenek anyagi gondjai, és békessége van. És ami jön az életébe, nehézség, probléma, olyan stabilnak tűnik, olyan erősnek tűnik. Én is ilyen akarok lenni. Isten nem személyválogató. És mindenkinél ugyanez az út. Ha azt a fajta növekedést, azt a fajta túláradást akarod, amit Isten igéje garantál neked, akkor a földbe kell kerülj. Akkor az ige át kell öntözzön, és akkor meg kell hallj önmagadnak. Azt mondja Jézus, olvasom még egyszer. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Mi módon hallgatod ezt? Fölteszem a kérdést. Csak arra központosítasz, arra koncentrálsz, hogy meg kell halni magamnak. Hú, ez nagyon vallásosan hangzik. Le kell mondanom erről, le kell mondanom arról. Semmi jó dolog, semmi élvezetes, semmi kedves dolog nem lehet az életemben. Semmi finomat nem ehetek. És mindenféle képzete van az embereknek. Itt nem csak a lemondásról vagy szól ez az igevers, hanem a túláradásról. Nézd az előtted lévő örömöt. A célt, a jutalmat, a túláradást. És ehhez a te akaratodat alá kell vetned Isten akaratának. És ez az a pont, ahol Jézus is bemutatta azt, hogy ezt hogyan kell csinálni. A Gecsemáné kertben volt Jézusnak valami akarata, valami testi akarata, ami nem egyezett meg az Atya akaratával. És azt mondjuk, hogy Jézus mindig tökéletes volt, bűn nélküli volt, szent volt, sem hibát nem követett el. Akkor miről beszélsz, Attila, hogy ő valaha is mást akart, mint az Atya? Képzeld el, testben élt. És neki is volt hústeste. És a hústest indulata nem akart szembenézni azzal a se fizikai, se érzelmi, se szellemi agóniával, ami előtte állt, mert tudta, hogy mi vár rá. És azt a keserű poharat, ami a mi bűneink elképezi, ami elválasztotta őt az Atyától, azt mondja, nem akarta kiinni, képzeld el. És azt mondta, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Látod itt azt, hogy Jézus alávetette magát az Atyának, és hála Jézusnak, és hála minden. Hála Istennek, hogy ő ezt a mondatot így fejezte be. Mert hogyha az történt volna meg, amit ő saját maga akar a test szerint, akkor mi nagyon nagy bajban lennénk most. Nem lenne örök életünk. És Jézus ide egy példát mutatott. És neked is eljön az életedben az idő. A te életedben is eljön a pont, amikor a gabonamag sorsára juthatsz. És akkor választhatsz, hogy a te akaratod legyen meg, vagy az atyának az akarata legyen meg. És ezen a ponton minden érzéked, minden érzékelésed, a tested minden sejtje, porcikája, az ördög minden démona lehet, suttog a füledbe, hogy nem, ezt nem leheted, nem teheted, nem lehet, mert ez neked veszteséggel jár, ez neked áldozattal jár. De Isten szelleme viszont azt mondja, hogy igen, áldozd fel magad. Ezt megteszed, akkor túláradó, bőséges csodákat fogsz megtapasztalni, és megélni, és meglátni. A választás neked is lehet, hogy már megvolt sokszor az életedben, de meg lesz ezután is. Mindig van lehetőséged a saját érzelmeid, a saját gondolataid, a saját elképzeléseid után menni, és van lehetőséged alávetned magad Isten igényének. Az ördögnek van egy hazugsága, mi pedig az, hogy ezt az utat, ezt ki lehet kerülni. És van egy rövidebb út, de nincsen rövidebb út. Ez az út a növekedéshez. És azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy a növekedés csodája, és meglásd, mi módon hallgatod ezt ma, halld meg, amit a szellem közöl veled, hogy amikor áldozatot hozol, annak mindig megvan a jutalma. Áldozathozatal nélkül viszont nem fogod meglátni és megtapasztalni azt az erőt, ami egyébként a rendelkezésedre áll. A tested mindig ellene lesz. A testi óembered, óérzékelésed mindig ellene lesz a szellemi dolgoknak. És ha éretté akarsz válni, akkor tudd meg, hogy érzéki ember nem tudja felfogni, nem tudja megérteni Isten szellemének a dolgait. És még egy mondat, és utána tovább lépek, hogy alávetned magad csak akkor kell, amikor nem értesz egyet, amikor te mást akarsz. Valaki azt mondta egyszer, hogy alávetem magam annak a valakinek, aki előttem vagy fölöttem jár, vagy vezetőnek, hogyha megkiérdemelte a tiszteletet, megbízom benne, és sorolta a jó tulajdonságokat, hogy mi minden kiépíti benne azt, hogy őt kövesse, és egyetértek vele, és akkor megyek vele egy úton. De amikor valakiben egységben vagy, akkor nincsen szükséged arra, hogy alávesd magad neki. Csak akkor van erre szükséged, ha nem vagy vele egy akaraton. Akkor az akaratodat aláveteted neki. És mondom neked, a te hústest akaratod sem akarja Isten akaratát. A szellemed igen, a szellemed vágyik rá, a szellemed szomjazik rá. De a tested nem. És ezt neked fel kell ismerned. Neked ezt látnod kell. Neked késznek kell lenned arra, hogy amikor döntést kell hoznod, akkor az alapján hozod a döntést, hogy Uram, követlek téged, mindegy, mibe kerül ez nekem. És amikor ezt megteszed, akkor egy buzgóság jön a szívedbe. A szellemnek a túláradása jön az életedbe. És elkezded megtapasztalni az erőt, Isten szellemének az erejét. És csodákat tapasztalsz meg. Halleluja! És ezt vágyod, és ezt szeretnéd, és ezt akarod, de előtte az idevezető út az ez, az önmagadnak való meghalás. Hogy ne azt tedd, amit te saját magad akarsz. Az 1 Timóteus 4:8 mondja azt, hogy mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos. Meglévén benne jelen való, és jövő életnek ígérete. A régi természetünk minden nap kihívást intéz elénk. Az óemberünk, az ótermészetünk minden nap kísért téged, hogy más tegyél, mint amit a szellemed akarna. Tested szerint ehhez a nemzethez tartozol. Magyar vagy, szerb vagy, horvát vagy, osztrák vagy, orosz vagy, román vagy, teljesen mindegy, test szerint. De szellemed szerint a mennyországnak az állampolgára vagy. És ebben a testben itt a világban élsz, te is és én is. És a világból azok a hatások érnek bennünket, amelyek szeretnék a mennyei állampolgárságunkat elfedezni, elnyomni, hogy mi ne tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, milyen jogaink vannak, milyen kiváltságaink vannak, milyen erő áll rendelkezésünkre. De a magban megvan az erő, megvan a kincs és megvan a szépség. De nem látszik belőle sok minden e pici magban addig, amíg az meg nem hal. Ugye mindenki érti, mit mondok ezzel. Az én természet, az ön természet, az ego, az önzőség, az minden nap kihívást intéz felénk. Az ige az, ami képes elvégezni benned azt, hogy széttörje az egódat. Isten igéje, a szellem ereje képes arra, hogy táplálja a szellemedet. A világ a testedet táplálja. A világ a büszkeségedet táplálja. A világ az önzésedet táplálja. És egyszerű példát hadd hozzak ennek a, hogy is mondjam, közösségi médiáknak a világát éljük ma. Hogyha például a lájkokért és a kommentekért és a nézettségért osztod meg a fényképeidet magadról ezeken a helyeken, akkor bizony a világ eléggé megragadott téged. És nagyon finoman fogalmaztam. Amikor az a kívánság benned, hogy elismerjenek, hogy tapsoljanak neked, amikor az a kívánság benned, hogy az egód, az éned fel legyen emelve, ez bizonyítja azt, hogy test szerint élsz. De így nem jön el az a fajta növekedés, amit az ige garantál neked. Isten akaratának a beteljesedéséhez a mi akaratunknak meg kell halnia. Ezt elmondom még egyszer. Isten akaratának a beteljesedéséhez a mi akaratunknak meg kell halnia. És ne gondold azt, hogy Isten, hogyha elkér tőled valamit, akkor ne kárpótolna sokszorosan. 30, 60, 100-szoros gyümölcsöt hozhatsz. Erre tekints, erre nézz. Amen. Ha meghal az én, meghal a saját akarat, akkor elkezdődnek a csodák az életedben. Az élet keresztény azt akarja, amit az ő ura akar. Az élet keresztény azt akarja, amit Jézus akar, amit az Atya akar. Az élet keresztény hozzá akarja tenni a sajátját. Az életlen keresztény pedig csak elvenni akar. Olyan ember legyél a gyülekezetben, ebben a közösségben. Olyan buzgó, olyan túláradó, olyan szerető, olyan adni akaró. Hétről hétre, hónapról hónapra. Hogyha egy vasárnap nem jössz be, akkor nagyon sokaknak hiányozzál. Érted, mit mondok ezzel? Van pár jellemzője, és egy egész oldalnyit összeírtam az élet keresztényeknek. Most egy lista szerűen szeretném ezeket felolvasni neked, jó? Mint egy elét tárni. Ne érezze magát senki se fenyegetve ezek által, hogy egy mércét tartunk elétek, vagy bárki elé. Ez a te érdekedet szolgálja, és a közösség érdekét szolgálja, hogyha növekszel, ha éretté válsz. Mert a gyülekezet nem válik érettebbé, mint a benne lévő tagoknak az érettsége. Tehát, egy érett keresztényt nagyon nehéz megbántani. Egy érett keresztényt nagyon nehezen sértődik meg. Hoppá, páran kiestek a sorból, ugye? Úgy gondolod a szemedben. Vannak mimóza virág lelkületű emberek, és ezzel nincsen baj. És ez rendjén van, mindannyian voltunk pici gyermekek, és mindannyian érzékenyek voltunk. De ebből az állapotból idővel meg kell erősödni. Az érett keresztény könnyen és gyorsan megbocsájt. Lehetnétek lelkesebbek is. Az érett keresztény nagyon könnyen és nagyon gyorsan megbocsájt. Az érett kereszténynek meg kell bocsájtania, ha hogy ne. Értek más érelmek? Persze. Értek más sérelmek a gyülekezetbe? Hogyne? Egy baja van a gyülekezetnek csupán, hogy mindenki hozza magával a testi természetét is. És nem mindig nyilvánul meg mindenkiből a szellemi ember. Bár nagyon szeretjük magunkat szelleminek mutatni, de időnként a testi természet előjön. Tehát könnyen és gyorsan megbocsájtanak. Az érett keresztény jellemzője tudja, ki ő Krisztusban, és érti a megigazulást. Érti a megigazulást. A megigazulás az egy teológiai fogalom, mindennapjainkban nem használjuk. Talán a következő lehetőséges alkalommal, amikor én fogok beszélni, erről fogok beszélni, hónapok óta készülök már rá. Tehát nagyon-nagyon emésztem ezt a témát. Tehát az érett keresztény tudja, ki ő Krisztusban. Hadd mondjak egy hétköznapibb példát az érett kereszténynek, egy felnőtt embernek, aki Krisztusban megalapozott, fegyelmezett életet él. Húha, nem nagyon hallelujáztok most. Fegyelmezett életet él. Nem kicsapongó ide-oda, hanem következetes. Ezek itt a felsorolásban nem fontossági sorrendben vannak értelemszerűen, csak ahogy itt összeírtam. Következő pontban az van, és lehetne igazán az az első pont, vagy lehetett volna, hogy szorosan együtt jár a Szent Szellemmel, azaz telve van vele folyamatosan. Erre az ige felszólít minket, hogy folyamatosan teljesedjünk be, legyünk tele a Szent Szellemmel. Az érett keresztény jellemzője, és itt... Ez egy megint egy vízválasztó, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy mi jön ki a szájukon. Nagyon odafigyelnek a beszédükre. Főleg arra, mondjuk nekem ez a veszőparipám, saját magamban is zárójelben mondom, hogy ki mit ígér meg, mire mondja az igenét, vagy a nemét. Mert az adott szó, az kötelez téged. És ha a szavadat adtad valamire, és azt te nem tartod, akkor elárultad magad. Becsaptad magad, és becsaptad a másikat is. És jellemezted magad. Az igazság az, hogy véren megváltott emberek vagyunk, és sok nagyon értékesek vagyunk Isten számára, de a világban van egy mondás, ez nem keresztény mondás, világi mondás, hogy annyit érsz, amit az adott szavad. Egy picit bizonyos értelemben a jellemedre vonatkoztatva szeretném, ha ezt komolyan vennéd. Mert a növekedésednek az akadálya sokszor az, hogy nem azt mondod, és nem úgy mondod, ahogy azt Isten igéje kéri és mondja neked. Következő pont, nagyon jellemzője a felnőtt élet kereszténynek, hogy nem az érzelmeik szerint hoznak döntéseket. Vannak érzelmeik, mindannyiunknak vannak érzelmeik. Pozitív, negatív, örömteljes, bánatos, akármilyen érzelmeid lehetnek, és ezek felmerülnek időről időre, különböző hatások következményeképpen is, de nem ez alapján hozol döntést, ha érett keresztény vagy. Az érett keresztény nem egyszer fent és egyszer lent életet él, hanem mindig így megy előre. Mint a hajnal világossága, olyan az ő élete, egészen a teljes délig, halad előre. Nem inog-binog, nem egyszer fenn, egyszer lent, egyszer így gondolja, egyszer úgy gondolja. Jön valaki, aki beszél neki erről, és akkor a véleménye odafordul, aztán jön valaki, aki beszél neki valami másról, aztán pedig odafordul. És hoz egy döntést, a másik kibeszéli belőle, de aztán megint hallja az információt másik oldalról, aztán... összezavarodik, és nem tudja, mit csináljon. Az érett keresztény nem ilyen. Az érett keresztény stabil, kitartó, következetes, állandó. Tudod azt róla, hogyha mond valamit, akkor az úgy van. Van egy világban egy mondás, akár méget is vehetsz rá, ezt persze nem mondom, amit keresztény körökben hangoztatom, de amit mond, az úgy van. Tudod, hogy megbízható a szavaiban, és stabil érzelmileg. És hogyha nem tudod, miről beszélek, akkor egyszer menj úgy ki az autódhoz, hogy a négy kerékből kettő le van engedve. És akkor vizsgáld meg magad, hogyan reagálsz erre. Az érett keresztény mindig boldog, mindig örül. Akkor is, amikor örömteljes dolgok veszik körül, és akkor is, amikor nem örömteljes dolgok veszik körül. Mert tudja, ki ő Krisztusban. Nem tudom, hogy a felsorolást itt most saját magammal is szembesítem, nekem van hova fejlődnöm. Az, hogy neked kell-e, ezt meglásd, mi módon hallgatod. Döntsd el te. De van még itt, a fele vissza van, olvasom tovább, jó? Tehát, de nagy igazság ez, én úgy hiszem. Az érett keresztények nem próbálnak manipulálni másokat. Nem próbálnak nyomást helyezni senkire. Semmilyen módon. De nagy igazság ez. Az érett keresztények magvetőek. Az érett keresztények bőkezőek. Az érett keresztények nagylelkűek. Az érett keresztények adakozóak. Nem hiszek abban, hogy a gyülekezetben valaha is nyomást kellene gyakorolni bárkire, hogy pénzt adakozzon a gyülekezet számára. Semmilyen módon. Van itt valaki közöttünk, aki a szexeli gyülekezetben járt, éveken keresztül pásztora voltam, ő úgy hiszem tanúsíthatja ezt, hogy nagy bátorsággal prédikáltam mindig a adakozásról, tizedről, adományozásokról, nem volt ebben sosem frusztrációm, de soha nem kellett nyomást gyakorolni senkire sem, hogy adjon, adjon, adjon. Vannak szellemi törvények, ezt kell megtanítani a nyájjal. És én úgy hiszem, és ez a célom, és ez a vágyam, és ez a látásom, hogy az a gyülekezet, az a személy, az a család, az a kisebb-nagyobb közösség itt a gyülekezeten belül, aki együtt jár szorosan Istennel, éretté válik, annak úgyis az lesz egy fő tulajdonsága, hogy adakozó életet fog élni. Ezért nem kell senkire nyomást gyakorolni. Az embereket meg kell tanítani arra, hogy szorosan együtt járjanak Istennel és a Szent Szellemmel. Amen. És ezen dolgozunk. Hát itt a vége felé jött ez, de talán ezt is az elejére kellett volna tenni, hogy az érett keresztény alázatos. Alázatos. Sőt, minél érettebb, annál alázatosabb. Nem annál alázatoskodóbb, annál inkább mézes-mázas, hanem őszintén alázatos. Ez is megérne egy üzenetet, majd erre is bizonyára sorra kerül majd később, amikor kibontjuk azt, hogy mi az igazi alázat, és mi nem az. Az érett keresztény tudja bátorítani önmagát. Az érett keresztény nem várja el másoktól azt, hogy felemeljék. Képes arra, hogy az ige által, az igével saját magát gerjessze és fölemelje. Én úgy hiszem, akinek helyes Isten képe van, az semmiképpen nem gondolja azt, hogy Isten azt akarja, hogy mi szenvedjünk. Én úgy hiszem, akinek helyes atya képe van, semmiképpen nem hisz abban, hogy Isten szándéka, az atya szándéka az, hogy mi kínlódva, szerencsétlenül, nyomorultan éljük az életünket, és szenvedjünk a hétköznapjainkban. Mégis a Biblia sokat ír, és sokat beszél a szenvedésről. Vajon annak a piciny magnak, amely a földbe kerül, egy nagy öröm az, hogy ő meghal. Annak a pici magnak, bár nem gondolom, hogy nagy érzelmei vannak, de egy szenvedés. De a te testednek, amikor te aláveted a test indulatait, a haragodat félreteszed, a saját akaratodat félreteszed, a saját érzelmeidet félreteszed, a saját magad kívánságait háttérbe teszed, a test számára ez egy szenvedés. Jézus azért halt meg, hogy életünk legyen, és hogy élvezzük az életet. Nekem ez meggyőződésem. Jézus azért szenvedett, hogy nekünk életünk legyen, és hogy bővölködjünk. És hogy jó életünk legyen. Ez az élet, ez a zoé élet, ez egy olyan teljesség, amely rendelkezésünkre áll. És Isten akarja, hogy mi ebben éljünk. Nem akarja azt, hogy szenvedjünk a betegségtől, nem akarja, hogy szenvedjünk a szegénységtől, nem akarja, hogy szenvedjünk a béketlenségtől, a viszálykodástól, az életnek a elnyomásaitól, és más emberek uralkodásaitól, hogy uralkodnak és elnyomnak felettünk. Viszont ír az ige arról, hogy a test számára a szolgálat alávetéssel jár, és időnként szenvedéssel. És ezt, ha nem vagy hajlandó megfizetni, vagy odaadni, akkor azt a túláradó gabona kalász bőséget sem tudod elvenni Istentől. Mert az énnek meg kell halnia. Legyen világos a számodra az, hogy Isten szeret téged, azért teremtett, hogy legyen ki, szeressen téged, de ez a gondolkozásmód önmagában, ha így megáll benned, ez a csecsemő szint. Juss el arra a szintre, amikor felébredsz arra, hogy te az ő követe vagy, és te őt képviseled. Az érett keresztényeknek a jellemzője ez, hogy tudják, hogy ők Istent képviselik ezen a földön. Képviselik a hitükkel, a beszédükkel, a viselkedésükkel, a döntéseikkel, a hozzáállásukkal, az imádatukkal, a segítőkészségükkel Istent képviseled. Valami jót akar Isten véghez vinni rajtad keresztül. Valami jót akar Isten előhozni ő a te életeden keresztül. De értsd meg, hogy ezt ő meg tudja tenni, ehhez neked félre kell állni az útból. Amíg az én előtérben van, amíg az ego mutatja magát, amíg a kívánság túlárad benned, hogy te elismerve, felemelve, dicsérve, akármivel legyél, addig az a dicsőség, amit Isten rajtad keresztül ki akar árasztani, az akadályoztatva van. Isten rajtad keresztül akar kiáradni. Ezért engedd meg neki azt, hogy te nem akadályozod őt. Akinek van füle, hallása, hallja. Aki érteni akarja, megérti. Aki ez miatt vádaskodni akar és köveket dobálni, dobáljad. Nem te persze, mert ti nem ilyenek vagytok, de most is hallgatnak bizonyára minket más keresztények. Isten áldjon meg benneteket. Szeretünk benneteket. Ha szeretnéd, hogy kapcsolat legyen közöttünk, akkor intelligens, értelmes módon írj kommentet, amely üzenet után. Üzenem azoknak, akik nem annyira kedvelnek minket. Különben nem fogunk mi az ördöggel vitatkozni. Az ördögöt mi a talpunk alatt tartjuk. Az ördög felett mi uralmat veszünk. És kijelentjük, és mond utána, álljatok fel, kérlek benneteket. Az vagyok, amit a Biblia mond rólam, hogy vagyok. Meg tudom tenni azt, amit mond, hogy megtegyem. A szívem kész rá, az elmém tiszta, és megértettem a mai üzenetet. Kijelentem a szívemből, téged követlek, Uram. Az én akaratomat alávetem a te akaratodnak. Köszönöm a túláradó áldásaidat. Köszönöm a nagy kegyelmedet, és köszönöm a hatalmat, amit kaptam Jézus nevében. Ezzel a hatalommal uralkodom az ellenség minden ereje felett. Ellene megyek minden démonikus gondolatnak, minden akaratnak, amely ellene van Isten akaratának. Hatalmat veszek az elmémben, minden gondolat felett, foglyul ejtem ezeket, hogy ezek engedelmeskedjenek, a Jézus Krisztusnak. Én győztes vagyok. Én áldott vagyok. Én gyümölcsöző vagyok. Túláradó sikerben élek. Ábrahám magva vagyok. A kijelentés szelleme bennem van. A bölcsesség szelleme az enyém. Isten áldásai vannak felettem. Bőségben élek. Gyümölcsöt termek. Megáldok másokat. Felemelek másokat. Isten kenetét kiárasztom. A Szent Szellem ereje által. Uralkodom az életben. És dicsőítelek téged, Atyám. Jézus nevében. Örökkön örökké. Örökkön örökké. Halleluja. Halleluja. Halleluja.